Áldott mennyeid és atyánk, köszönetet, hálát adunk és mondunk te néked ezen a délutánon is, hogy lehetővé tetted, házadban lehetünk. A te szent hajlékodban, a te lábaidnál, a te drága ígéd körül gyűltünk össze, és vágyunk, óhajunk az, hogy meghallgassuk üzenetedet, mindazt, amit akarsz mondani nekünk ezen a délutánon. Kérünk alázattal, tedd áldásossá a te drága ígédet, tedd hangsúlyossá a mi szívünkben, életünkben, hogy a mindennapi életben, ott forgatva a mi szívünkben mindazt, amit hallottunk, tudjunk tetszésed szerint élni, tudjunk, Uram, példaadó életet élni az emberek között, akik várják a világosság fiainak megjelenését. Kérünk alázattal, légy segítségül, és áldjál meg minden egyes szolgálatot, mozzanatot, és segíts, hogy mindenben a te drága nevedet dicsőítsük meg ezen a délutánon. Amen. Amen.
A könyvének az 5. részéből olvasunk, a 16. verstől a rész végéig a 27. versig. Ezért így szól az Úr, a seregek Isten az én Uram. Minden téren sírni fognak, minden utcán jajgatnak. A mezei munkást gyászolni hívják, és a halott siratókat jajveszékelni. Minden szőlőben sírni fognak, ha átvonulok közöttetek, mondja az Úr. Jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják. Minek nektek az Úr napja? Sötét lesz, az nem világos. Olyan lesz, mint mikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá, vagy bemegy a házba, kezével a falhoz támaszkodik, és kígyó marja meg. Bizony, sötét lesz az Úr napja, nem világos. Vak sötét lesz, fénysugár nélkül. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a béke áldozatra, melyet hízlat állatotokból mutattok be. Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom lantpengetéseteket. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Véres áldozatot és ételáldozatot úgy hoztatok-e nekem a pusztában, 40 éven át Izrael háza, hogy közben hordoztátok királyatokat, szikkútot és kinyúnt, csillagisteneteket, csillagistenetek képmását, melyeket ti készítettetek. Ezért fogságba küldelek titeket, Damaszkuszon túlra, mondja az Úr, akinek seregek Istene a neve.
Az ég és föld jelek mind azt hirdetik, hogy Jézus nem sokára jön.
Nem sokára jön.
Megváltottak serege őrben, annak, hogy majd Jézus újra visszajön.
Újra visszajön.
Amikor elolvastam a kijelölt ígét, nagyon nagy félelem töltött el. Elolvastam az utalásokat is, és egészen megremegtem, mert nagyon kemény szavakat használ az Úr ezen a délutánon. Nagyon kemény figyelmeztetés. Elsősorban felém szól, mindannyiunk felé, a gyülekezetnek, de kemény szavak, és félelem tölt el, hogy mit is mondhatnék ebből. Hiába való áldozat. Tudjuk azt, hogy amikor Izrael népe ezt a szót hallotta, hogy áldozat, azonnal arra gondolt, hogy akkor, amikor bűnt követett el, egy vagy más bűnökre mit is kell áldozzon. Törvényben le volt írva, hogy erre a bűnre ezt áldozik, ilyen bűnre azt áldozik, tehát tudták és ismerték a törvényt. És hozták az áldozatot. Élték a saját életüket, és hozták az áldozatot. És nem is itt volt a baj, hanem ott, hogy hogyan éltek. Az életük úgy, amint olvastuk, tele volt bűnnel, bűnös volt a szívük, az életük, elkövették a bűnt, és hozták az áldozatot. És másik nap, vagy délután, vagy folytatták tovább a bűnös életet. És Isten mind ezt megelégelte. És keményen szólt az ő népe felé. És minden egyes prófétánál tanálunk feddő, kemény beszédeket. Erre nézve. De Izrael népe, mintha nem hallotta volna ezeket a beszédeket, ezeket a szavakat. Nem hökkent meg akkor, amikor hallotta, hogy mit mond Isten nekik a prófétán keresztül. elengedte a fülemet, elengedték a fülök mellett, és folytatták a bűnös életet. Pedig nem csak Ámos próféta, nézzük meg Jeremiás próféta, mit mond. A Jeremiás 6. rész 15-től 20-ig. Szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot cselekedtek, de szégyenkezni nem szégyenkeznek, még pirulni sem tudnak, ezért elesnek majd az elesendőkkel, az ő megfenyítésük idején elhullanak, ezt mondja az Úr. Így szól az Úr, álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat tanáljatok a ti lelketeknek, és ezt mondják, nem megyünk. Őrállókat is rendeltön fölöljük mondván, figyeljetek a kürtnek szavára, és ezt mondák, nem figyelünk. Ezért halljátok meg, ti nemzetek, és tudd meg, te gyülekezet azt, ami következik reátok. Halld meg, ó föld! Imé én veszedelmet hozok erre a népre, az ő gondolataik gyümölcsét, mert nem figyeltek az én beszédeimre, és az én törvényemet megvetették. Minek nékem ez a tömjén, ami Sébából kerül, és a messze földről való jó illatú fahéj? A ti égő áldozataitok nincsenek kedvemre, sem a ti véres áldozataitok nem tetszenek nékem. Szemökre hányja az Úr, hogy mind azt, amit tesznek a templomban, nem váltotta ki Isten tetszését. Miért? Mert nem tartották meg az én törvényeimet. Sőt, megvetették Isten törvényeit, és saját maguk alkotta törvények szerint éltek. És feltettem magamnak a kérdést, vajon nem így van-e ma is? Vajon nem így él a világ, a keresztény világ? Nem beszélek azokról, akik azt mondják, hogy nincs Isten. Azokról szólnék, a keresztényekről, akik templomokba járnak. Vajon nem így élnek? Közelebb. Vajon sokszor nem így élünk, nem tévedünk mi is? Nem felejkezünk el magunkról? És követünk el olyan dolgokat, amivel megbántjuk, megszomorítjuk a mi Istenünket? És azt kell mondja, hogy hiába jöttél el, vagy hiába mész el, addig, míg meg nem tisztítod magadat. Hiába mész el, addig, amíg el nem hagyod a bűneidet. És nem csak Jeremiás, Ézsaiás próféta talán még keményebb szavakat használ. És ezeket is szeretném idézni, hogy megértsük ennek a délutának a súlyát. Az Ézsaiás próféta könyve első rész, 11-től a 15-ig. Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága? Ezt mondja az Úr, megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait és a hízlalt barmok kövérét, s a tulok, bárányok és bakkok vérében nem gyönyörködöm. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjenek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok? Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illatétel utálat előttem, újhold, szombat, ünnepre felhívás, bűncs ünneplést el nem szenvedhetek. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem, terhemre vannak, elfáradtam viselni, és ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szememet előletek, sőt, ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom, vére rakva kezeitek. Úgy elgondolkoztam az életem felett, és sok hibát tanáltam magamban. Lehet, hogy sokszor rólam is elmondhatta az Úr, hogy nem kedveli hogy idejöttem, vagy valamit tettem is itt az ő házában. Mert nem tiszta szívvel és lélekkel jöttem ide. Terhelte valamit a szív, valami a szívemet, valamilyen bűn, amit talán észre se vettem, megszoktam, vagy azt mondtam, hogy hát ezt mindenki így csinálja, én is csinálhatom. De nem így van. Isten az ő egyetlen egyét adta érettünk, az ő vérét. Ma délelőtt emlékeztünk erre, hogy megtisztítson, hogy szeplő nélkül lehessünk. Nagy kegyelem az, imádkoztunk kegyelemért a reggel, hogy valahányszor vétkezünk, jöhetünk Isten színe elé. És jöjjünk bátran, mert kész megbocsájtani. Ne gondoljuk azt, hogy elnézi, ne gondoljuk azt, hogy elfelejti, vagy hogy mindenki így csinálja, vagy ez nagyon kicsi, ez annyira nem számít. Minden bűn számít. Isten komolyan veszi a bűnt. Vegyük mi is nagyon komolyan. És mit kell tenni? A következő versekben, ugyancsak itt Ézsaiásnál, elmond az Úr egy pár dolgot, hogy mit szeretne, hogy szeretné, hogy éljünk. Mosódjatok meg, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szűnjetek meg gonosz cselekedni, tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártorjátok az árvák és az özvegyek ügyét. Mind ezek egy pár dolog csak, amit az Úr elvár tőlünk, amit a mindennapi életben kell, hogy gyakoroljunk. És milyen drága sorrend van felállítva. Ahhoz, hogy jót tudjunk tenni, ahhoz, hogy pártoljuk az özvegyeket, az árvákat, elsősorban mosakodjatok, tisztuljatok meg. Meg kell tisztuljunk a bárány Jézus vérében. Ezt ne felejtsük el egy percre se. Ez lehetséges. Kegyelemből van mindannyiunk számára. Nem kell tenni semmit. Már nem kell hozni a tulkokat és semmi más áldozatot naponként. Kell hozni töredelmes szívünket, a bűnbánó szívünket, és Isten kész elfogadni. És fogadja, mint kedves áldozat. A többiek hiába valók. Azt olvas, az a címe, hiába való áldozat. Sokszor mindent megtennénk, csak ne kelljen bűnbánatot tartani. Ne kelljen megvallani azt a rosszat, amit tettünk. Mindent feláldoznánk. Bármennyit. Ezt tette Izrael népe is. De elfelejtette a legfontosabbat. Igaz, még nem ismerték az Úr Jézust. Hála az jó Istennek! Mi új szövetségiek ismerjük az Úr Jézus áldozatát, és azt, hogy lehet jönni rajta keresztül az Atyához, megtisztulni, megmosódni, és ilyen szívvel és lelkülettel szolgálni naponként néki. Segítsen az Úr, hogy ezt tenni tudjuk is élni a mindennapi életben. Amen. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és ezt követően Szeredai Otilia fog szolgálni.
Jézus a felőben megjelen, nyugodt békés lesz a tekintetünk, ahogy Jézustán leszünk. Mikor majd haza érünk, mikor majd haza érünk, új énekkel dicsérjük Jézusunk, mikor majd haza érünk. Énekünk is van mi örömmel zeng, ha Jézus a felőben megjelen, örök otthont nyert vár a véletünk, ahogy Jézusnál leszünk. Mikor majd haza érünk, érünk, mikor majd haza érünk, új énekkel dicsérjük Jézusunk, mikor majd haza érünk.
Úgy november közepe óta a munkahelyen elkezdtünk hallgatni karácsonyi zenét, és hát akarva akaratlanul elkezdtünk beszélgetni a karácsonyról, ki hogy várja, és hát a kolléganőim azzal voltak a leginkább elfoglalva, hogy mivel náluk ilyen a bőjt időszak van, hogy főzzenek finomabb ételeket hús nélkül, meg a panaszkodás volt a zajkukon, hogy hát amit megérdemelnénk, a pénzt, bónuszokat, hogy kapjunk, azt persze nem kapjuk meg, és akkor hogy lehet ebből egyre drágább ajándékokat venni. És hát nem csak a kolléganaim között beszéltünk így a karácsonyról, meg a készülődésről, hanem mivel alkalmam van sok emberrel találkozni, ezért úgy egy-egy megjegyzést ott hagy mindenki, így a vállunkra, a panaszkodásokat, a kérdéseiket, és az volt a furcsa, hogy hiába válság van, és egyre kevesebb pénz, nem annyira ez volt az első gondjuk, hogy nincs fizetés, nem tudják fizetni a részleteket, hanem beszéltek arról, hogy felborult minden, az időjárás, nincsenek évszakok, hogy nem értik ezt, hogy jön a világ vége, meg hogy annyi háború, meg annyi rossz híreket lehet hallani mindenhol, és hogy katasztrófák egymás után követik egymást, és hogy mi lesz ennek a vége. És ahogy így hallom ezeket a kijelentéseket, egy kérés fogalmazódott meg bennem Isten felé, hogy ezeknek a riadt kijelentéseknek ne csak helyeseljem őket, és hát igen, így van, meg az utolsó időket éljük, hanem tudjak bizonyságtevően válaszolni, és tudjak Jézusról beszélni, nem csak a kollégáknak, hanem akinek csak tudok. És nekünk hívőknek nem csak fel kell fognunk ezeket a dolgokat, hogy igenis lehet, hogy utolsó időkben élünk, és hát ez van, hanem a körülöttünk levő embereknek, akik talán ezt riadsággal fogják fel, beszéljünk Jézusról, és arról, hogy nem mint kisgyermek jön, és azt kell várni, hanem hogy igenis az ítélet jön, és van számukra is remény, hogyha hozzátérnek. A következő versem is erről szól. Lukácsi Vilma, adventi kiáltás. Még el sem sárgultak a levelek, zöld lombokra hullott le a hó. Ősz nélkül jön a tél? Riadt kérdés. És a válasz elgondolkoztató. Mert nem meteorológus adja. Magunknak kell töprengnünk rajta. Ha nincs advent, lesz-e majd karácsony? Váratlanul várjuk az urat? A zöld lombó, behavazott erdő nem lelkünk állapotára mutat? Hogy várjuk urunk visszajöttét? Nem csak fenyőfás ünnep közeleg, sűrűsödnek a bibliás jelek. Földrengések, járványok, éhínségek. És hallottak háborús híreket. Lappangó tűz, hol itt, hol ott, lángol. Vagy a vajudás kínjai ezek. És megsokasodik a gonoszság. Mindenfelé mafiák dolgoznak, és nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Nem ringathatjuk bele magunkat könnyen múló ünnephangulatba. Emeljük fel szemünket az égre, és akinek van füle, meghallja. Ébredjetek, ne szenderegjetek, az Úr visszajötte közeleg. Amen.
A zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és ezt követően Dohi Zoltán szolgálata.
Urunk békéjével köszöntöm a gyülekezetet. Nagy élmény itt lenni mindig. Emlékszek, ezelőtt egy olyan 15 évvel voltam itt először, és azóta sok embert megismerhettem ebből a gyülekezetből, és úgy elkerültünk innen, nem tudjuk úgy tartani a kapcsolatot, de azért jól esik, mikor egy-egy kicsit belelátok az itteni embereknek az életébe. Engedem, hogy ti is belássatok az enyémbe. És azt hiszem, hogy keresztény emberként tudjuk, hogy mit jelent az, mikor az ember az eszére kell hallgasson, és nem szabad, hogy az érzelmei vezessék. Nálam ez nagyon sokszor aktuális, mert ott Sárpatakon is, ahol szolgálunk. Ma, hogy úgy megyek haza, hogy azt mondom, hogy többet ide nem jövök vissza. Többet nem jövök ezek közé, az emberek közé. Többet nem mondok nekik igét. Nem imádkozok többet értük, nem beszélek többet Istenről. Ez előfordult már egy néhányszor, és mégis az eszem azt súgja, hogy de igen, vissza fogsz jönni, mert itt a helyed. Itt kell, hogy szolgálj. Itt van dolgod. Itt bíztam rád feladatot. Főleg a nagyobb kudarc élményekkor esik meg velem, például, mikor az egyik fiú, aki rákosan haldoklott, és voltam nála többször, és próbáltam a szüleit is meggyőzni arról, hogy meg kell térni. És a fiúnak mondják el, hogy haldoklik. Ne tagadják, ne hazudják le előtte, hogy tudjon felkészülni az az ember a halálra. Nagy dolog az. Nagy kegyelmi ajándék, mikor az ember fel tud készülni a halálra. Nem mindenkinek adatik ez meg. Egy 14 éves fiúnak ez egy nagy kegyelmi ajándék, hogy tudja előre, hogy meg fog halni. És a szülei az utolsó pillanatban is letagadták, pedig már mindenki tudta a közösségben, hogy meg fog halni, napjai vannak hátra, még azt mondták, hogy nem. És ne is mondjak ilyet, és menjek el, és ne beszéljek ilyesmiről. Nagyon rosszul esett. Úgy éreztem, hogy el kell temessem azt az embert, még mielőtt meghalt volna. Vagy volt olyan, amikor próbáltam lebeszélni egy-egy családot arról, hogy elvittessék a gyermeket, és mondtam nekik, hogy felneveljük mi. Nálunk van hely. Nálunk van hely akárhány gyermek számára. Az, hogy Bőte Csaba testvér Déván 200-at nevel, nem vagyunk olyan jók, de olyan 100-at elvállalnánk mik is. És tudjátok meg, testvéreim, hogy az Isten adna hozzá lehetőséget, módot is. Mert nem egyből jön az a 100, meg az a 200. Hanem, ha az ember szíve nyitott, és a családja nyitott, és az élete olyan, hogy kész várni az Urat, kész megtenni azt, amit Isten kér tőle, akkor minden lehetőség kialakul. És én ezt hitből tudom mondani, hogy 100 gyermeket simán fel tudnánk nevelni, hogyha a Csaba testvér fel tud 200-at. És azt hiszem, hogy ti is, hogyha ott lakik bennetek a Krisztus. És ott van most bennem az, hogy ott vannak a cigány barátaim, meg testvéreim. Sok lefekszik úgy ma este is, hogy ma nem evett semmit. És tud-e imádkozni? Fog-e tudni hálás lenni ma este? Fog-e dicsőíteni az Urat a mai napért, amikor nem evett semmit, és éhesen ment az erdőre, hogy a hátán hozzon egy kis fát, hogy legyen melege? De mi, akik jól lakottan megyünk az ágyba, kifűtött szobába, mi tudunk-e hálásak lenni? Lehet, hogy még annyira sem, mint ők. Lehet, hogy megszigyenítenek bennünket. Abban a munkában, amiben vagyunk, nagyon egyszerű és nagyon hétköznapi minden. Nem fér bele sok teológia, sok elméleti teológia. Gyakorlati az nagyon sok. Az nagyon sok van. És a múltkor, mikor mentem hazafelé a szekérrel is, egy asszony megkért, hogy odafogadnánk-e a két kislányát tavaszig, akkor az volt bennem, hogy az az ige jött fel bennem, hogy ha valaki tudna jót cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak. És azt mondtam, Istenem, hány, hogy követnék el ekkora bűnt ellened? Mikor a spájzba, meg a pincébe annyi étel van, amennyit soha nem látott egybe ott a Szerbiában a legtöbb ember. Hozzátok képes lehet, hogy kevés, lehet, hogy nem annyi, mint nektek. De az ottani emberekhez képest nagyon sok. És akkor azt mondtam, hogy ne lenne hely még itt két kis lánynak. A tavaly óta van nálunk Dávid, az is így november vége felé került hozzánk. És akkor is mindaz volt bennünk, hogy amit Krisztus Urunk mond, ha befogad valaki egy kicsi gyermeket az én nevembe, akkor engemet fogad be. Sokan kérdezték, hát hogy fogjátok tudni csinálni? Hát miből? Mindig ez a nagy kérdés, miből? És azt mondtam, hogy hát Jézus Krisztus hogy ment Józsefhez meg Máriához? Üres zsebbe? Hát nem éppen. arany, tömjén, mirha. Azt azért Egyiptomba is el lehetett adni, ott is volt rá kereslet. És úgy láttam, hogy Jézus Krisztus, a csecsemő, tartotta el Máriát és Józsefet, és nem ők kellett eltartsák őt. Nem mi kell Istenről gondoskodjunk, hanem Isten gondoskodik rólunk. És ha befogadjuk Istent az életünkbe, a szívünkbe, a családunkba, a szobánkba, a házunkba, akkor ő fog rólunk gondoskodni. És ez igaz, ezt tapasztaljuk. És még egy gondolat. Az este az unokatestvéremnél voltunk, és beszélgettünk, és az az ige jött fel, hogy ti az én édesanyám és édesapám vagytok. Az, aki cselekszi az én atyám akaratát, az az én fiútestvérem, nőtestvérem, és a többi, és az én anyám. És akkor gondolkoztam rajta, hogy milyen érdekes. Azt mondta Jézus Krisztus, hogy aki követ engem, aznak lesz 100 anyja, meg apja, meg testvére, meg háza. És 2 éve mióta elköltöztünk Nagyváradról, megtapasztaljuk, hogy nem tudunk sehova se menni, hogy ott ne lenne legalább egy anyánk, vagy apánk, vagy házunk. De ugyanez fordítva is kell működjön. Ha valaki oda téved a mi kicsi falunkba, annak is ott kell legyen, Krisztus formájába. Krisztus, aki bennünk él, az ő apja, és az ő anyja. És az a ház, ahol mi lakunk, az ő háza is. Legyen egy ilyen Krisztus várásunk. Legyen egy ilyen adventünk. Mert nem csak mi kell várjuk őt, hanem ő is vár minket. Nagyon vár minket, hogy mikor tesszük már meg végre azt, amit ő vár, amit ő parancsol. Legyen ez az advent annak az ideje. Ne várassuk őt tovább. Amen.
A zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és ezt követően Szőke András testvér fog szolgálni. Thank you.
a vándor. Adventre szólnak a harangok, most is, mint eddig, minden évben, egy vándor jár az útporában, könnyem kicsordul, amíg nézem. Szakállas, fáradt, szomjas, éhes, erszény, tarisnya nincsen nála, útszéli vackor az ebédje, hol megpihenne, kő a párna. Kezében még csak bot sem lódul, egy árva görcsös somfabot, egy maga járja világot, már minden kincsét túladott. Lázárnak adta vidám kedvét, hogy éljen ő, ki négy napon volt a sír lakója, hullarom. Szemének fényét Bartimeus vak szemgödrébe lopta át, örült a jámbor, Isten adta koldus, hogy most már újra lát. Sudár volt régen ez a vándor, de gerincét is összetörte, hogy Zákeus az égig nőjön, és ne maradjon apró törpe. Boldog volt régen ez a vándor, ám teste mostan csupa seb, szívében durva lánzsát döftek, húsába nyíltként szúrt a szeg. Szívében tűz volt, arcán szépség, úgy nyurgult égnek, mint a cédrus, virágzó életét elcserélte, hogy megifjadjék Nikodémus. 4000-et tartott jól kenyérrel, és százaknak volt orvosa, fejére mégis titkok hultak, nem hála várta Golgota. Egy vándor jár az útporában, előzöd, újra visszajön, megáll a templomban, hát középen, békesség néktek így köszön. Gúnyolt ki, küld el, mind hiába, a sértés nála mind lehúl, keres nappal és éjjelente, s az ajtód kilincséhez nyúl. Vígan vagy éppen, vagy szomorkodsz, a falait közt látja jól, kopogtat egyre ő a vándor, ó, tárd ki ajtót, hogyha szól. Ne nyomd eléje széles vállad, hisz konok, dacot csak pehely, ki sírkövét is felemelte, majd játék szerként dönti fel, mindaz, mi benned zord közönkét, szívednek mélyen tornyos úr, egyszer majd győzni fog a vándor, és nagy tusában te maradsz alul. Egy vándor jár az útporában, már minden kincse csak a vér, adventi időkben minden házban, szívekbe egyformán betér. Advente szólnak a harangok, ma is, mint eddig annyi másszor, megváltó leszel Jézus Krisztus, vagy idegen bús földi vándor. Amen.
Egyszer a zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és ezt követően Vékás Zoltánné szolgálata következik. Thank you.
világot szeretnék a testvérekkel megosztani. Ha Isten éltet és segít, és a következő napokban vagy hetekben nem látnak itt a testvérek, akkor nem itthon leszek, hanem otthon. Ugyanis szüleim mindketten még a Jordán innencsőpartján vannak, idősek, betegek, gyengék, és eljött annak is az ideje, hogy most már rájuk is figyeljek. Azért mondom ezt, mert tudom, hogy vannak, akik érdeklődni fognak, és vannak, akik imádkoznak is tovább értünk. Ma egy hete délelőtt egy adott pillanatban olyan érzésem volt, hogy fel kell állnom, és bocsánatot kérjek a testvérektől, mert ilyen zsúfolt lett ez a hétvége. Ez csak másodpercek töredéke volt, mert mindjárt helyreállt a gondolatom, hogy ez nem a mi időzítésünk volt. Sem a férjem, és sem az enyém. Mert életünk ideje Isten kezében van, az Úr időzített így valamiért. Többen megkérdeztek, elég sokan, hogy elbúcsúztatok? Hogy ment el Vékás testvér? Mit mondott? Hát azt mondhatom, hogy szerdán kimondottan nem búcsúztunk, de a 8,5 év alatt sokat búcsúztunk, és sokszor. És azt is elmondhatom, hogy 32 éve úgy indultunk az úton, hogy tudatosan mindig igyekeztünk úgy elköszönni egymástól, akár én indultam munkába, akár ő ment valahová, hogyha nem találkozunk, tiszta és jó lelkiismerettel inthessünk búcsút egymásnak. Azt is kérdezték többen, hogy mit mondott utoljára. Nem akarok erről sokat beszélni, de elmondhatom, hogy kedden késő este beszélgettünk, és ezt mondta. Tudod, nagyon leegyszerűsítettem a Bibliát a szívemben. Aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak. Ímé újjá lett minden. Ilyen egyszerű. És szerdán, kora délelőtt vagy reggel, miután a gyermekeink elmentek, újból felébredt, és ezt mondta. Tudod, nincsen jó gyülekezet és rossz gyülekezet. Egy van. Krisztus teste. Az Anya Szent Egyház. Ennyi az egész. És aludt tovább csendesen, míg mosolyogva teljesen elaludt. Sok mindenre tanított a Jóisten az utóbbi hónapokban és hetekben, ebből most egyet osztok meg röviden a testvérekkel. Körülbelül 4 heten meglátogatott 2 házas pár egy más városból, más gyülekezetből. Beszélgettünk, imádkoztunk, majd a nők kimentünk a konyhába, hogy valamit tegyek az asztalra, és azt mondja az egyik testvérnő. Amíg imádkoztunk, és amíg Vékás testvér imádkozott, úgy éreztem, hogy félig a mennyben van, és úgy beszél az Úr Jézussal, hogy arra gondoltam, hogy anyunak üzenhetnék valamit, aki 25 éve elment már az Úrhoz, és mi is jól ismertük, és nagyon jól ismertük. Majd este későn valamikor úgy ezt megemlítettem a férjemnek, és elkezdett jóízűen nevetni, és azt mondja, tudod, az annyira más. Ott egy egész más világ, más dimenzió, másként lesz, még az se jutott eszembe, hogy szüleimre és előre ment gyermekünkre gondoljak. És én azóta nagyon sokat gondolkoztam ezen, és kerestem a Bibliában, hogy is van, és akkor, amikor ezt mondta, rögtön elkezdte mondani, Jézus egyedül, akiben örvendek szüntelenül, és énekeltük az éneket. És ezzel a vágyjal maradtam, és szeretném, hogy megerősödjön bennem, hogy amikor a mennyre gondolok, Jézus legyen. Az, aki a mennyet jelzi számomra. És azt írja a Biblia, hogy a trón körül, a bárány körül ott van a fehér ruhás seregek sokassága, a szentek, a vértanúk, és nem egymásnak, hanem a báránynak örülnek, és a bárányt dicsőítik. Nem zárom azzal ki, hogy előre ment szeretteinkkel találkozunk, de úgy érzem, hogy Isten ezt helyre kellett tegye a szívemben, hogy a mennyiránt egy ilyen egészséges vágy legyen a szívembe, hogy Jézust jelentse. Vele várjam a találkozást, és közben, amíg itt vagyok, amíg itt tart, végezhessem kegyelméből, amit rám bízott. És végül 2 ige verset szeretnék olvasni. és ezzel kapcsolatban még valamit megosztani. Valószínű, a testvérek is olvasták, ez november 18-án a reggeli ige volt, amit a vezérfonal szerint az áhítatból olvastunk, a Tesszalonika beliekhez írt első levél második részének utolsó versei, én most csak a 19-es verset olvasom. Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája, avagy nem azok lesztek-e ti is, ami Urunk Jézus Krisztus előtt, az ő eljövetelekor? És még elolvasom a Filippi beliekhez írt levél negyedik rész első versét. Annak okáért szerelmes atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, ti, én örömöm és én koronám. Eképpen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim. Azonnal csütörtök reggel, mikor elolvastuk együtt az igét, és imádkoztunk, gyermekeink elmentek munkába, én kimentem a konyhába is, majd valamikor visszamentem, és nagyon érdekesen a férjem felült, és valahogy úgy, mint a Bálán példálozó beszéde, vagy nem tudom, hogy nevezzem, de láttam, hogy nagyon mély dolgokat mond, leültem az asztal mellé, és amit mondott, akkor lejegyeztem. És ez is sokat foglalkoztat azóta. Így mondta. Tudod, de minden bevezető nélkül kezdte. Van egy műhely, ahol én vagyok a főnök, azaz voltam 32 évig. Csiszoltam a koronákat. Melyiket? Milyenre? Aztán van egy más részleg is, vagy ugyanott, a kettő úgy együtt is lehet, ahol engem csiszolnak, csiszoltak, csiszol a nagymester, igéje, szent lelke által, míg beilleszthet a nagy egészbe. És ez a kereszténység. A csiszolás az igével történik. Kimondottan az igével, a Szentlélek ereje által. A Szentlélek irányítása alatt. És a modell egyedül Krisztus. Sajnos ma sokszor pont fordítva történik. Azt csinálják a keresztények, hogy Krisztust állítják a középre, és minden válogatott, tőlünk kigondolt erényt aggatunk rá, és azt követjük. Ezért erőtlen a kereszténység. Az igazi csiszolás a Bibliában megtalálható erényeket munkálja ki bennünk. Nem mi állítjuk Krisztust a középre, és aggatunk rá erényeket, hanem ő, az írott igében leírt Krisztus a modell. A csiszolás van úgy, hogy fájdalommal jár. A csiszoló is fel kell vállalja azt, ami ezzel jár, és az is, akit csiszolnak. De így készülnek a koronák. Majd tovább beszélgettünk és imádkoztunk. És azóta is gondolkozom ezeken. Testvéreim, koronáim? Nekem vannak ilyen koronáim, akiket én esetleg csiszolhattam? És én mennyire vagyok engedelmes a csiszoló mester kezében, amit lehet, hogy ő egyik másik testvér által végez. Az ígével, a Szentlélek irányítása alatt, és a modell Krisztus. Adventben élünk. Kívánok mindenkinek áldott adventet, áldott advent időt, amiben megengedhetjük, hogy csiszoljon a mester, s ha akar, ha használhat, testvéreim csiszolására is. Testvéreim, koronáim, koronáim. Áldott adventet mindenkinek.
Második vasárnapjának délutánján is sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Örvendünk, hogy ilyen kegyelemben lehet részünk, hogy eljöhettünk a gyülekezetbe, és talán nem otthon kell betegen feküdni, hanem így is gyakorolhatjuk a közösséget. Örülünk annak is, hogy vendégeink lehettek itt, és hogyha visszamentek, hazamentek, kérünk, hogy vigyétek gyülekezetünknek az üdvözletét, áldás kívánását, ugyanúgy, aki elutazik, Vékes testvérnél is, kívánjuk azt, hogy ott, ahová mennek, és itt is legyen áldott ünneplésünk olyan, ami nem hiába való, ami tetszik az Úrnak. Az énekkart hallgatjuk meg, utána pedig az ige hirdetése következik.
Jesus.
Az elmúlt héten Vikás testvér elköltözése kapcsán bennem is úgy még nyomatékosabbá vált, hogy még jobban rácsodálkoztam arra, hogy a mi Istenünk milyen szépen tervezi be a dolgokat, és milyen pontosan beprogramozza a dolgokat, az eseményeket. Azzal kapcsolatban is mondom ezt, hogy maga az ige versek is, az ige részek, amelyek ki voltak jelölve abban az napokban, mintha éppenséggel odaillettek volna, és arra volt szüksége a gyülekezetnek is, és gondolom a családnak is. És egy áhítatot, amit ugye legalább egy évvel előtte megterveznek, gondolom kijelölik az ige szakaszokat, és pontosan arra napra kerülnek olyan igék, ez nem véletlen. És ha ez nem volt véletlen, akkor úgy gondolom, hogy az sem véletlen, hogy az utóbbi időben, ha megfigyeltük, egyre többször beszél nekünk a Jóisten a megtérésről. És nem véletlen az sem, hogy ma este ilyen igéket olvastunk fel. Lehet, hogyha én kellett volna választak ma délutánra egy igét, kikerültem volna, vagy valami mást választottam volna. De szívem mélyén mégis úgy érzem, hogy nem kerülhetjük ki, nem kerülhetjük el ezeket az igéket. Úgy kezdődött a felolvasott rész, hogy ezért így szól az Úr, a seregek Istene. És ez nyomatékosítsa számunkra az, hogy nem Ámós proféta véleményét olvastuk fel ma este, még inkább nem az én véleményem hangzik itt ma este, hanem így szól az Úr, a seregek Istene. Szeretjük azt, mikor szól az Úr. Főként akkor, mikor valami bátorítót mond nekünk, mikor buzdít bennünket, mikor lelkesít, mikor megvigasztal bennünket. Mikor kicsit keményebb igék vannak, lehet, hogy nehezebben gyűrjük le egy kicsit. Hát elszomorító dolgokat olvastunk fel ma este. Minden téren sírni fognak, minden utcán jajgatnak. Ítélet, sírás, jajgatás. Héten beszélgettem valakivel, és mondta, hogy hát a közel 100 éves anyósát valaki gondozta, és 2 naponta elment hozzá főzni, és gondját viselni, megmosdatni, de fölmondott, mert már nem bírta azt, hogy állandóan sír és rajgat a néni. Te azt mondja, hát ő 2 naponta jött, nem bírta, én minden nap azt kell hallgassam, akkor mit mondjak én? Hát úgy van, hogy biztos, hogy hallgatni is eléggé megterhelő lehet, hogyha állandóan csak sírást és jajgatást hallunk, de benne lenni, gondolom, hogy még inkább megterhelő, még inkább megpróbáló, főleg akkor, hogyha nincs hova menekülni, nincs hova fordulni, mert minden téren sírás, minden utcán jajgatás. Mindenhol csak ez van. Abban az időben hivatásos gyászoló asszonyok voltak, sírató asszonyok, akiket halál esetén megkértek, hogy menjenek és sírjanak. Azt mondja az ige, hogy hát nem lesz elég ezek a sirató asszonyok, kell még hívjátok a mező munkásait is, hogy jöjjenek és gyászoljanak és sírjanak. Aztán még én is visszaemlékszem, hogy egyszer-kétszer gyermekkoromban részt vettem szüreten a szőlőbe. Hát vidám esemény az, mert jó kedvel dolgozik mindenki, és gondolom, hogy mindenkinek ilyen tapasztalatai vannak, de azt mondja az ige, hogy minden szőlőben sírni fognak. Még az a hely is, ahol mindig a vidámság folyt, ahol a legjobb dolgok történnek, a legjobb partikon is sírás lesz, azt mondja az ige. Aztán, amit ezután olvastunk, talán még inkább elszomorító, mert arról beszél az ige, hogy Isten népének nincsen semmi alapja arra, hogy örömmel, hogy bizakodva várja az Úr napját. Azt mondja az ige, hogy megcsaljátok magatokat. Ez öngól. Saját magatokat csapjátok be, mikor az Úr napját várjátok, mikor ezt emlegítitek. Mikor az Úr napjára gondolt Izrael népe, akkor egy győzelmi napra gondolt, akkor egy dicsőséges napra gondolt, amikor ragyogás van. De az ige ezzel szemben mást mond. Ítéletet, sírást, jajgatást, olyan ítéletet, ami elől nem lehet menekülni. Olyan, mint mikor valaki, hogy az ige is írja, oroszlán elől fut, aztán medve támad rá, és mikor azt gondolná, hogy végre megmenekült, végre beszaladt a házba, akkor ott a sötétben kígyó fogja megmarni. Halál. Sötétség, ragyogás, fénysugár nélküli napok. Hát adventet ünneplünk, a naptár szerint is. És úgy félve vonok párhuzamot Izrael népének a várakozása között, és a mi adventünk, a mi várakozásunk között. Valami olyan félelem ez, mint mikor valaki az orvosi rendelő előtt áll, talán komoly betegséggel, és várja, hogy most vajon mit fognak mondani. Mi lesz a vizsgálat eredménye? Igen vagy nem? Pozitív vagy negatív? És legszívesebben talán el is menekülne, hogy ne is kelljen megtudja, de nem megoldás az, hogy elbújunk, fejünket a homokba dugjuk, és nem akarunk tudomást venni róla. Vajon Ámosz könyvének az 5. fejezete csak Izrael népének szólt? Vagy éppen telibe talál bennünket is ma délután? Szatmár Németi Magyar Baptista gyülekezet tagjait. Talán ma is megkérdi tőlünk az Úr, hogy minek nektek az Úr napja. És azt mondtam, hogy nem véletlenek ezek az igék. Lehet, hogy ma is vagyunk itt olyanok, akik ha csak egy kicsit is, de becsapjuk magunkat. Úgy megszoktuk már talán, hogy megyünk a kerékvágásban, eljön ugye december, karácsony előtt 4 hét advent, sorra gyúlnak meg a gyertyák, aztán énekeljük az advent énekeket, énekeljük azt, hogy mi várjuk az Úr Jézust, mikor jön, és akkor az Úr azt mondja, hogy jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják. Valósággal, hogy beleborzongok ebbe, hogy vajon nem nekem mondja az Úr ezeket? Vajon nem vagyok-e azok közt, akik becsapják magukat? Hát egy pár nappal, Veikás testvér halál előtt nekünk is, nekem is lehetőségem volt még egy keveset beszélgetni vele, találkozni vele. És akkor gyenge hangon, többek közt ezt is mondta, hogy Isten népe, hívő emberek, nagyon jól megtanultunk színészkedni. És úgy tűnik, hogy a mai igénk alátámasztja ezeket. Egy Isten tisztelet van itt leírva, mondhatom így, és az, hogy mi a véleménye erről Istennek. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket, ki nem állhatom. Aztán beszél a szolgálatokról, az, hogy nem kedves a szolgálat Isten előtt, nem gyönyörködik benne. Énekkarról, távozzatok előlem hangos éneklésetekkel. A zenekarról is beszél, azt mondja, hogy hallani sem akarom. Megvannak a keretek, megvannak a formák. Ha úgy mondom, hogy a külső máz, de Isten mindezeknek mögé lát, és minden állat, minden színfal mögé lát Isten. Nem szeretném, hogy valaki félreértsen engemet, hogy ítélkezek a szolgálatok fölött, akár a zenekar, akár az énekkar szolgálata fölött, és meg vagyok győződve arról, hogy Isten sem akarja szétverni ezeket a kereteket. Nem erről beszél itt ma nekünk, hanem sokkal talán inkább arról, amit az efézusi gyülekezetnek mondott az úrangyala jelenések könyvében. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok, és hazuknak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, tér meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Azt mondja itt az igében, hogy nagyon szép dolgok történtek ott az efézusi gyülekezetben. És jó dolgok. Istennek tetsző dolgok. Mégis volt egy valami, amiért azt kellett mondja, hogy ha meg nem térsz, kimozdítom a gyertyatartódat. Azt mondja ott nekik Isten, hogy tudok a te dolgaidról. És Isten nem csak azokról a dolgainkról tud, amit mi egymásról itt tudunk, nem csak azt mondja, hogy tudok arról, hogy ma szépen vagy nem szépen beszéltél a gyülekezetben, szolgáltál, nem csak arról tudok, hogy énekeltél vagy zenéltél, hanem tudok arról is, hogy hol jártál, mit csináltál az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben. Még azt is tudom, amit nem mondasz ki, amire éppen most gondolsz. Azt is tudja, hogy mi van a szívünkben. Tudja a jót is, és tudja a rosszat is. Azt, amit talán még legszívesebben saját magunknak sem vallanánk be. Isten tud a mi dolgainkról, és azt mondja, hogy az első szeretet hiányzik. Azt mondta az efézusi gyülekezetnek. Az első szeretet hiánya, hallottunk ma arról, hogy az isteni szeretetről, az agapéről. Nem elsősorban itt testvér és testvér közötti kapcsolatról, szeretetről van szó, bár ez ennek is egy következménye, hanem az mi Isten iránti szeretetünkről. Azt hiszem, hogy néhányan járhattunk már úgy, mikor úton voltunk, és nem figyeltünk oda, hogy kifogyott az autóból a benzin. És ugye először csak úgy rángat az autó, aztán majd megáll a motor, és az autó kezd lassulni, és megáll. Hát az isteni szeretet, az első szeretet, ez a benzin, ez a hajtóanyag. Ez, ami mozgásba hozza a dolgokat, az eseményeket a gyülekezetben is. Ez az isteni szeretet az, ami mozgatja a szolgálattevőt, mozgatja az énekeseket, mikor énekelnek. Az isteni szeretet mozgatja a zenekart, mikor zenélnek. És hogyha nincs ott az isteni szeretet, akkor hiába való. Az a címe mai ige résznek, hogy a hiába való áldozat. Ha nincs ott a hajtóanyag, ha nincs ott a mozgató rugó, ha nincs ott az első szeretet, ami Isten iránti való szeretetünk, ragaszkodásunk, akkor hiába való. Hiába való itt összegyűlni, hiába való szépeket mondani, meg zenélni, meg énekelni, ha nincs ott az első szeretet. Lehet Isten tiszteletet, vagy pontosabban mondva lehet összegyűlni, lehet alkalmat tartani. Ugye mindenféle más hajtóanyaggal, akár azért, mert bögdös valaki hátulról, vagy mert mert csak megszoktuk, vagy mert a hiúságunkból, de ez előbb-utóbb akadozni fog, majd szép lassan megáll. Isten az Ámos könyvében azt is panaszolja az ő népének, hogy úgy akartak Isten tiszteletet tartani, hogy közben idegen isteneket tűrtek meg. Próbáltak azoknak is szolgálni, úgy írja az ige, hogy 40 éven át Izrael háza közben hordoztátok királyotok a szikútot és kiont csillagistenetek képmását. 40 éven át. Olyan furcsa, hogy sokszor talán mit gondolunk mi Istenről, hogy vak, vagy éppen annyira nem lát, hogy 40 éven át próbálni, szolgálni Istennek is, de azért megtűrünk ezt is, azt is. Megnézni egy-két olyan magazint, vagy egy-két olyan internetoldalt, ami erkölcstelen, és megmagyarázzuk, hogy hát más már ebbe a korba régen nem életet ér, vagy éppen eltulajdonítni valamit, vagy nem visszaadni, és azt mondjuk, hát más milliárdokat sikkaszt el. Haragudni valakire, gyűlölni valakit, és azt mondjuk, hogy ez nagy dolog, hát másokat gyilkosságért zárnak börtönbe. Vagy éppen kihagyni egy-két alkalmat az imaházból, mert pihenni, és azt mondjuk, hát más elmegy egyszer-kétszer templomba, akkor ez miért nem elég? Az első szeretet hiánya azt is jelenti, hogy már nem Krisztus az én életemnek a középpontja. Már nem az ő áldozata az, amire felnézek. Már nem az, akitől várom az én problémáimra, az én kérdéseimre a megoldást. Hanem közben bejöttek még egyéni tervek, elképzelések, és valahol majd ezek mellett úgy el van Krisztus is. De ez nem működik. Hogyha nincs ott az első szeretet, ha nincs ott az első Isten iránti szeretet, ha nincs ott a hajtóanyag, akkor nem lesz előrelépés, nem lesz előre mozdulás. Hát a felolvasott igerészben nem olvastunk választási lehetőséget. Ez egy az egyben Isten ítéletét hirdette. Izrael népe az ő tetteinek következményét aratta le. Nincs választási lehetőség a mai felolvasott igében. De olyan jó, hogy mi nem csak Ámosz könyvét olvashatjuk, hanem az egész Bibliát kezünkbe vehetjük. És tudhatjuk azt, hogy Istennek nem ez a terve az ő népével. Ő nem romlást tervezett számunkra, hanem békességes jövőt, reményteljes jövőt tervez számunkra. És még úgy is azt tervezi számunkra, hogy közben azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat. Lehet, hogyha lenne itt olyan ember, aki annyit tudna rólam, mint Isten, akkor úgy hátat fordítani, és azt mondaná, hogy én még látni is akarom többet, nem úgy beszélni vele. De Isten azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, értékelem a jót, és nézd meg, hogy mibe kellene változni. Mi az, ami hiányzik az te életedből? Hol van az, amikor eltértél tőlem? Talán nekünk se kellene más tenni, mint amit Ninive népe tett. Kicsit olyan nagyig zsákruhába öltözni, és sírni, és kérni Isten bocsánatát. A gonosz ne nézzük úgy, hogy mint egy rossz csont valakit, aki esetleg egy mumus, akivel a gyerekeket ijeszgetjük, vagy egy kutyát, aki meg van kötve, de ugat. Isten igény azt mondja, hogy mint az ordító oroszlán, úgy jár szerte, és keresi azt, hogy kitejthet el. És látjuk azt kint a világban, látjuk, hogy mint ordító oroszlán tombol, de sajnos látjuk azt is, hogy megtámadja azt is, ami a legértékesebb számunkra, kikezdi a családot, megtámadja gyülekezeteinket, mint ordító oroszlán. Féljünk a gonosztól, és a választási lehetőség rajtunk áll. Vagy úgy teszünk, mint élő halottak, akik gyorsabban vagy lassabban sétálunk a gonosz karmai közé, vagy pedig szaladunk a mi Istenünkhöz, és akarunk az ő közösségében, az ő jelenlétében lenni. Isten szeretne nekünk olyan ünneplést adni, ami nem hiába való. Szeretne megtisztítani bennünket a képmutatástól. Szeretné, hogy szembenézzünk saját magunkkal, beismerni azt, hogy hol tévedtünk, mi az, ami nem neki tetszik, amit mi még talán takargatunk. Adja meg ezt a kegyelmet nekünk, a mi Istenünk ezen az ünnepen. Amen. Amen.